Ismerje meg Balassi Bálint kalandos életét, az első reneszánsz költő, vagyis az utolsó trubadur, féktelen és buja szerelmi életét, a haragjaiban határt nem ismerő nagyúr konfliktusait és kérlelhetetlen harcait, a legfinomabb ízlésű humanistát. Olvassuk Benkő László legújabb könyvének, történelmi kalandregényének főszövegében. Aki hajdan csak az irodalom órán olvasott vagy hallott Balassiról, egészen új képet kap róla. Egy szabad szellemű, korlátokat nem ismerő ember képét, aki 1554-ben az ország egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalmú főrangú családjában született. A felvidéken akkor mindennaposak voltak a török beütések, de az apja mindig méltó választ adott ezekre, és mindent meg is tett, hogy később fia is harcos vitézember legyen. De vajon mi terelte Balassi Bálintot az irodalom és a zene felé? Erről is beszélgetünk majd Benkő László íróval.
Valamikor én se tudtam róla sokkal többet, mint amit az iskolába tanultunk. Ugye Balassinak az epikáját tanultuk, a verseit tanultuk, az, hogy milyen hexameterekben, milyen versával írogatta, de semmi más nem tudtunk róla, sőt, ha jól emlékszem, még a korba, a történelmi korba se nagyon helyezték el számunkra Balassi. Ettől függetlenül természetesen érettségítétel is volt, de hát én 50 évvel ezelőtt érettségiztem, úgyhogy fogalmam sincs, hogy a mai gyerekek, a mai fiatalok mennyit tudhatnak róla, vagy mennyit tanulhatnak róla, de az biztos, hogy ez a Balassi, és az a Balassi, aki ő valójában volt a történelmi korban elhelyezhető Balassi, az gyakorlatilag ég és föld. Őt ugye költőként ismertük meg, de ugyanannyira volt ő végvári harcos, végvári hadnagy, ugye a kapitánysághoz sajnos szegény nem jutott el, de abban a korban írtam az 1500-as évek második felébe, ami egy nagyon hektikus korszak volt a magyarság számára is, de azt hiszem, hogy a török, az oszmán birodalom terjeszkedése miatt az Európa számára is.
Mennyiben határozta meg Balassi életét az édesapja? Az, hogy az apja ki volt, hogy mit tartottak róla, mit tartott róla az uralkodó, nagyon izgalmas, ahogy sokáig párhuzamosan látjuk a kettejük élettörténetét.
Balassi János tulajdonképpen az úgynevezett klasszikus végvári harcos volt, aki párbajra járt a törökkel, aki nem törődött azzal, hogy Bécs, a császár, illetőleg a császári nomenklatúra, vagy a pozsonyi urak mit mondtak, hogy mit szabad, mit nem szabad. Őt nem érdekelte az, hogy a törökkel jelenleg békét kötöttek, hiszen a törököt se érdekelte, a Gyepü mentén élő csapatokat, illetőleg végeket se érdekelte, hogy éppenséggel békeidőszak van, vagy nincsen békeidőszak. Egymást kihívták különböző párbajokra, általában ilyen halálig menő párbajokra, és az a Balassi János egy idő után, amikor már annyi idős volt, hogy ő nem tudott már úgy kiállni fiatal erős harcosként verekedni, akkor úgynevezett igazlátóként tevékenykedett. Az azt jelenti, mint mai a futballmeccseknél a bíró meg a partjelző, hogy ő ott volt és jelen volt és nézte, hogy szabályosan folyik-e le az a viadal, és nem követte valaki valamilyen istentelenséget aztán elközbe. De egy biztos, hogy Balassi Jánost Bécs nagyon-nagyon nem szerette, ő pedig nagyon-nagyon nem orientálódott Bécs felé. Amikor ugye abban a korban az volt a divat, hogy vagy főúri udvarokba helyezték el az éppen felcseperedő fiú gyermekeket, akik a családnak az örökösének számítottak, mint például itt Balassi Bálint is, ugye jelen esetben, az volt a divat, hogy elhelyezték őket ilyen főúri udvarokba, aprócként tanulgatták a mesterséget, megtanulták a szokásokat, megtanultak nyelveket, iskolába vagy oskolába jártak, de az igazán nagy urak, mint például amilyen Balassi is volt, vagy a dobók, vagy például a nádasdiak, a Sárvári nádasdia, Fekete Bégnek a családja. Ők Bécsbe küldték a gyermekeiket tanulni. Nádasdi Ferenc is, aki Balassi Bálintnak a jó barátja volt, ő is Bécsbe tanult. De ettől Balassi János óckodott. Inkább azt mondta, hogy saját maga neveli, tanítja egészen kiskorától a fiát, és elmagyarázza neki, hogy hogy folyik az élet, hogy folyiknak a harcok a végeken, és nem hagyatkozik a császári udvarnak a bevett szokásaira. És éppen ezért talán később ez a Balassi János féle keményfejűség hatott ki oda, hogy a fiának, Balassi Bálintnak sem volt egyszerű sorsa, mert egyszerűen képtelen volt beilleszkedni az udvarnak a nagyságai közé.
És miben ment szembe az apja akaratával? Hogyan állt a tanuláshoz? Ugye látjuk, kísérjük őt a különböző városokban, amikor tanulni kell.
Úgy tűnik az anyagokból, a rendelkezésünkre álló anyagokból, hogy Balassi Bálint egy meglehetősen öntörvényű kisfiú volt. Ez azt jelenti a mai gyerekeknél, hogy azt tanul, amit szeretne, ami érdekli. És gyermekkorában sokkal jobban érdekelte őt a harcos pásztoroknak az élete, az életmódja, a magatartása, a meséik, és minden lehetőséget megragadott arra, hogy ő akár Liptóújvárból, vagy akár Zólyonvárából délutánonként, esténként kimehessen, kísérettel természetesen, és oda ülhessen a pásztoroknak a tüzőhéz, és hallgassa a pásztoroknak a történetét, a különböző históriákat, mert őt ez fogta meg leginkább. Nem volt egy szófogadó gyerek. Nem véletlenül van a könyvben, ami egy igaz történet, hogy 5-6 éves korában fölmászott a Liptóújvári várnak a tornyába, és elkezdett ott kiabálni, hogy Allahu Akbar, Allahu Akbar, és mindenki jót nevetett ezen, hogy milyen humoros az a kis kölyök. Éppen az édesanyja, a Súlyog Mária asszony, ő nem volt ezzel annyira nagyon kibékülve. De egy biztos, hogy még ez a magatartás tetszett a Balassi János úrnak, az édesapjának. Az már kevésbé tetszett neki, hogy amikor végre 10 éves korában elküldte Nürnbergbe, ugye annak idején Norimbergának hívták még ezt a várost, tanulni. Ő egy 4-5 évre szerette volna a fiát oda elküldeni a legjobb iskolákba, és az egyik üzleti partnere, egy német üzleti partnere szponzorálta ott a gyereket végig, hát végig ebben az egyetlen egy évben. Hogy aztán miért hozta haza, arra a könyv választ ad, de egy biztos, hogy az apai indítatású tanítatásait Balassi Bálintnak gyakorlatilag be is fejeződött, és egy év alatt, mint tudjuk, túlzottan sokat tanulni nem lehet. Az biztos, hogy a srác nagyon szerette a nyelveket, nagyon fogékony volt a nyelvek iránt, de nagyon fogékony volt különféle művészeti ágak iránt. Már kisgyerek korában is a dalok, a versek őt megfogták. Sőt, 10 éves korában megpróbált németről magyarra fordítani különféle verseket, persze megfelelő sikerrel azt, ugye, és megfelelő kritikával is illették miatta, de nem adta fel. És ő valószínűleg már ekkora korban elkönyvelte magában azt, hogy az élet egyik jelentős vonulatának fogja tekinteni, akár a verselést, akár a dalszerzést. Ugyanis azt tudni kell, hogy amiket később írt verseket, azokat legtöbbször már ismert dalok mintájára és ritmusára írta meg.
És ugye az is kiderül a regényből, hogy a török dalokat is szívesen hallgatta.
Hát igen, érdekes volt, sőt le is fordítatta a Balassi Jánosnak, aránylag elég sok török fogja volt. Úgy tudom, hogy egy török kertésze is volt, egy török mindenese is volt. Ezek a nagyurak általában szívesen alkalmaztak török doktorokat, török orvosokat a birtokukon, mert hát meglehetősen nagy tudással rendelkeztek, még az arab orvostudományt tanulták annak idején, és megfelelően nagy tudással rendelkeztek ahhoz, hogy különböző nyavajákon úrrá tudjanak lenni. És szerintem, mint ahogy egy mai fiatal gyerkőc se foglalkozik azzal, hogy most ezt politikailag ellenségnek tartják-e a törököd, vagy nem annak tartják, hanem érdekelte azt, hogy ők mivel foglalkoznak, milyen meséik vannak, milyen dalaik vannak, ezeket a dolgokat én szerintem lefordítatta ezekkel a török foglyokkal, és akkor ő is megpróbált rájuk magyar, vagy latin, vagy inkább német nyelven, azt a később majd még lengyelül is megpróbáltál szöveget írni. És amikor ő elérte azt a 15 éves kort, ami annak idején már ugyan fiatal felnőtt kornak számított, akkor kikunyerált magának egy lantot. És azzal a lanttal megtanult azon játszani, és lant kísérettel adta elő ezeket a verseit, amivel aztán később, mint hogy a könyv is mutatja, meglehetősen nagy sikert aratott a Szeddik Nem körében.
Arról majd beszélünk, hogy egyébként Balassi és a nők milyen viszonyban voltak, de ön számára egy ilyen élettörténet az izgalmas, ennek a minden momentumának a megmutatása, vagy pedig például ezek a politikai harcok. Hihetetlen érdekes, hogy a török uralkodó mit gondolt a magyarok viszálykodásáról. Ezek a koncepciós perek, amiben Balassi János is és az idős dobó is belekerült, börtönbe is vetették őket, az intrikák. Szóval, hogy mindig azon gondolkodom, hogy maga ez az élet út izgalmas, vagy pedig egy ország történelmére ilyen széles látókörből ránézni, az az izgalmasabb.
Az az igazság, hogy én ezeket a könyveket általában azzal a felfogással írom meg, hogy megpróbáljam bemutatni egy regényt olvasó személynek, hogy mi volt az országnak az akkor aktuális politikája, hogy alakult ez, mérten a történelme, és nyilvánvalóan tudnunk kell ahhoz, hogy mit akarnak a szomszédaink, vagy mit gondoltak rólunk a szomszédaink. Nem véletlenül jelenítem meg így a budai pasának például, vagy a török szultánnak, a török szultáni udvarnak, a fényes portának a különböző politikai témájú beszélgetéseit, azért, hogy az olvasó el tudja helyezni térben, időben, történelemben magát az egész sztorit. Az biztos, hogy a magyar urak nagyon furcsán viselkedtek abban az időszakban, és már előtte is, meg még utána is. Ugye az én házam, az én váram elve alapján mindenki védte elsősorban a maga birtokát. És ugye amikor arról beszélünk, hogy magyar egységes gondolkodás, akkor ez annyiból nagyon különös volt, hogy itt egységről szinte alig lehet beszélni, mert mindenki a saját érdekeit védte. Ugye azt mondjuk, hogy annak idején, hogy az rínyek védték a délvidéket, de nyilvánvalóan ott is a saját érdekük azért nagyon-nagyon fontos szegmensbe jelentkezett. Mind ahogyan a másik oldalon, ide itt a felvidéki oldalon, a fölfelé terjeszkedő töröknek a különböző területfoglalásai ellen, a dobók, a balassiak és a többiek ott megpróbáltak valamit tenni. De ugyanakkor ezek az urak azt hinné az ember, hogy egymással válvetve harcoltak, mert így lett volna kívánatos, de végső soron nem. Akkor, amikor nem ellenséggel kellett harcolni, akkor egymásban találták meg az ellenséget, és egymás birtokait rabolgatták, fosztogatták, nem volt véletlen az sem például, hogy Dobó Istvánt annak idején pontosan birtokoknak a fosztogatása miatt halálbüntetéssel sújtotta a császár, illetőleg az akkori magyar király, Habsburg király. És ez alól gyakorlatilag a Balassi család sem volt mentes, csak hát nyilván nem olyan nagy volumenben játszottak ezek a veszekedések és nagy pereskedések, mert aztán legtöbbnek per lett a vége is, szegény Balassi Bálintnak az életéből. Tulajdonképpen valakitől éppen hallottam a minap, hogy Balassi a legtöbb iratanyagot periratokban hagyta maga után, ő is a verseiben annak idején.
Az a címe a könyvnek, hogy Balassi Bálint az istentelen magyar. Erről tudunk beszélni egy picit?
A Balassi család az hosszú generációkra visszamenőleg katolikus volt, és amikor megindult a reformáció, akkor elég sok főúri család, különösen Erdély felé, ugye áttértek protestáns hitre. A balassiak akkor is katolikusok maradtak. De volt egy időszak, konkrétan Balassi Bálint életében, amikor áttért a protestáns hitre, és ez szerintem akkor történt, amikor elvette Dobó Krisztinát feleségül. És nem is azért volt az ő dokumentumára az úgynevezett halotti bizonyítvány, amit nem így kell mondani, mert tulajdonképpen ez egy lajstrom volt, amit akkor kiállítottak Esztergom mellett, és azt írta rá az a bizonyos orvos doktor, hogy Valentino Balassi, Hungarus sed impius. Ez latinul azt jelenti, hogy magyar, de istentelen. Ugye mindenkit istentelennek tartottak annak idején a császári seregben, aki nem volt katolikus. Tehát ez az istentelen jelző, ez egyrészt ebből ered, a másik pedig az, hogy az a fajta gondolkodás, az a fajta magatartás, amit ő az élete folyamán megvalósított, az picit-picit talán ennek a szónak a másik oldalát is leképezheti. De nem erről volt szó elsősorban, hanem pontosan arról, hogy nem tudták, hogy aztán visszatért a katolikus hitre, azt hitték, hogy még mindig protestáns, és ezért hívták őt istentelennek.
Igen, engem ez a második értelmezés izgat, mert amikor olvastam a könyvet, számomra az körvonalazódott, hogy ő egy szabad szellem volt, és ez az istentelen volt. Ez azt jelenti, hogy nem hagyott semmit magára erőltetni.
Nem is hagyta magát. Hogyha már talán hibájáról beszélünk, hiszen hiba nélkül senki nincsen, akkor azt mondanám róla, hogy a szabad szelleme vezetett oda, hogy egyszerűen bizonyos dolgokkal nem volt kedve foglalkozni, ilyen volt például a gazdaság. Ő nagyon könnyen megvezethető volt gazdasági ügyekben, és szerintem Dobó Krisztina ezt is tette, meg a Dobó Krisztinának a bátyja, a Dobó Ferenc. Szerintem ezt is tette, hiszen akkor az uraknak az egyik sarkalatos tevékenységi formájukat képezte az, hogy egymástól elvettek birtokokat, birtoktesteket, birtokrészeket, városokat, tucat számra a falvakat és a falvaknak a hasznát, és nagy valószínűség szerint ők is erre hajtottak, mert tudták azt, hogy Balassi Bálint, és azt ő el is ismerte, nem ért hozzá. Elmondta, hogy nem értek a gazdálkodáshoz. Arra valók az intézők, a jószágkormányzók, a jószágigazgatók, hogy helyettem ezt csinálják. De ő nem értett hozzá. Az édesanyja, aki viszont igen, a Súlyok Mária, ő nagyon szívesen megtanította volna rá, ha lett volna hozzá a fiatal embernek megfelelő affinitása.
Mondtam, hogy a nőkre vissza kell térnünk. Elég komoly rész van a regényben arról, hogy hogyan viszonyultak Balassihoz a nők, és hogy ő ezt hogyan fogadta. Ez mind így volt, ahogy le van írva, vagy ebben van fikció?
A Balassi családnak volt egy nagyon hűséges szolgája, aki később aztán erről írt egy könyvnek megfelelő kis feljegyzést. És ő elmondta, hogy a Balassi, amikor felserdült, fiatalember serdült, rendkívül jóvágású, magas, jól megjelenésű, olyan fiatalemberré vált, ami gyakorlatilag a hölgyeknek rendkívüli módon tetszett. És ő erre rá is jött, hogy ő tetszik a nőknek. És ezt fejelte még meg a rendkívül szép lantjátékával, nagyon szép énekhangjával, és azzal, hogy ő gyönyörű szép szerelmes verseket is tudott írni, ha akart. Azt a később írt természetesen másfajtákat is, de ő tulajdonképpen a női szépséget, a női szépség idealizált fokát kereste, és a szerencséjére meg is találta nagyon sok helyen, gondoljunk Erdélyre, vagy gondoljunk Krakkóra, Lengyelországra. Sajnos aztán a legutolsó, az igazi nagy szerelem egy Dosonczi Anna nevű hölgy, aki egy Ungnat bárónak, illetőleg akkor már grófi címet kapott, volt a felesége. Hát az ő szerelmük így nem teljesíthetett, sőt, nagyon-nagyon súnya véget is ért, de nem akarom a poént itt leülni, mert ez benn van a könyvbe. Viszont itt van a másik, a Dobó Krisztina, akit tényleg nagyon szeretett, holott az ő unokahúga volt, és annak idején az ilyen unokatestvérek közötti házasságot az egyház nemhogy nem nézte jó szemmel, hanem súlyos büntetések jártak érte. Csak ilyen magas szinten, mint amilyen szinten a Balassi família is állt, meg a Dobó família, állítólag nem akadt senki magasrangú egyházi személyiség, aki ezt annak idején az ilyen házasságokat komolyan véve megtorpedózza.
Ezért érdekes, hogy nagyon sokáig nem akar elköteleződni, és akkor, amikor meg igen, akkor meg nem biztos, hogy a legjobbat választja.
Ez így van. Ugye ő nem akart elköteleződni, mert katona akart lenni. Gyakorlatilag végvári, nem vitéz akart lenni, hanem kapitány. Többször fordult kapitányságért, de mivel ő volt a renitens Balassi és a renitens Balassi familiának az a tagja, aki egyáltalán nem rejtette vég alá, hogy ő bizony császár ellenes, és ő bizony idegen király ellenes, mert ő neki magyar uralkodó kellene, és nem véletlenül támogatta ugye Bátorit, aki a lengyel királyá lett aztán, az erdélyi Bátorit, és úgy gondolták, hogy Balassinak nem adják meg még a kapitányságot se, ami egy fokkal magasabb volt, mint a hadnagyi. Ő világ életében, hogyha ezt veszük, hadnagy maradt. Viszont hadnagyként is roppantul jól érezte magát, mert pontosan azt tehette, amit az édesapjától, meg a végvári vitézektől megtanult. Eger környékén harcolt, Egerben lakott is sokáig, az egri kisasszonyok is ugye csodájára jártak, ő meg az egri kisasszonyoknak járt csodájára, mint ahogy a könyve is ez szerepel, és ezek nem légből kapott dolgok, ezek mind valóságban megtörtént események. Természetesen az írói fantázia is itt közrejátszik, attól függetlenül, hogy minél inkább szerettem volna híven visszaadni azokat a történéseket, amik az ő nevéhez fűződnek. Az biztos, hogy a legutolsó választása az tényleg nem volt egy jó választás. Szerintem akkor kezdte úgy érezni már Balassi Bálint, hogy kezd kifutni az időből. Aztán ugye a történetből is kiderül, hogy Dobó Krisztina az nagyon szerette a pénzt, nagyon szerette a vagyont, nagyon szeretett gazdálkodni, értett is hozzá, csak sajnos a saját édesfiát nem szerette annyira, hogy foglalkozzon is vele, és előállt az a különös helyzet, hogy Balassi Bálint volt egyszerre az édesapja is, és az édesanyja is a Jánoska nevű fiának.
A versei, vagy amit ő írt, vagy amit énekelt, azok az ő korában már jelentősnek számítottak el.
Ez úgy történhetett, én ami legalábbis a rendelkezésre álló anyagokból ki tudtam hámozni, hogy ő ugye először ilyen szép, szerelmes, romantikus versekkel kezdett, és majd később, amikor felnőtté vált, akkor áttért az úgynevezett istenes versekre. Ezek az istenes versek gyakorlatilag vallási témájú versek, amiket ő készített, és amiből komplett kötetett könyvet is állított össze magának, de ezeket nyilvánvalóan ő nem zenésítette meg, ezeket így nem adta elő, ezeket a verseket. Az biztos, hogy egy rendkívül sokrétű személyiség volt a Balassi. Tehát nem lehet őt beskatujázni. Ő biztos, hogy a lelke az valószínűleg nem olyan lehetett, mint amit a korszellem annak idején megkövetelt. Ő ennél sokkal szabadabb volt, ő szeretett szárnyalni, ő nem szégyelte azt, hogyha kipottyantak a könnyei, nem szégyelte azt, hogyha valakin segíteni kellett, vagy hogyha egy ellenségen kellett segíteni, mert számtalan esetben ezt is megtette. Az biztos, hogy olyan személyiségi gyúrta össze őt a kor, ami annak idején nem sok volt. De hogy miért alakult aztán az élete úgy, ahogy mégis, ott valószínűleg azért, mert volt egy olyan határ, amin ő sem tudott átlépni, és talán azt is lehetne mondani, hogy ugye a 37. 38. életévében úgy elfáradt. Látta, hogy mire alkalmas és mire nem, látta a saját maga korlátait, látta azok a korlátokat, amiket a kor, meg a császári udvar, meg a pozsonyi királyi udvar, a nagyurak, meg még a saját rokonsága is, ugye a nagybátyja eléje tárt és eléje állított, és valószínűleg elfáradt. És éppen ezért következhetett el az időszak, ugye Esztergom ostrománál, amikor úgy gondolta, hogy na most vagy soha. Most meg tudom mutatni, hogy ki vagyok én, ki az a bizonyos Balassi Bálint, vagy pedig örökre eltűnök a süllyesztőbe és elveszek. Én szerintem itt ez játszhatott közre az ő személyiség fejlődésében és alakulásában.
És ez lett a végzete?
És igen.
Benkő Lászlóval beszélgettünk Balassi Bálint, az Istentelen Magyar című történelmi kalandregényéről, ami a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.